Idén januárban én személy szerint egyszer sem éreztem azt, hogy egy igazi dermesztő hideg tél lenne, de globálisan is ez látható, hogy egy igencsak enyhe januárról beszélhetünk?
Ami nagyon fontos, hogy 2025 januárja meglepett minket így a klimatológiával kapcsolatban, mert ugyanis tovább folytatódott az elmúlt két évben megfigyelt rekordhőmérséklet emelkedés annak ellenére, hogy most egy kicsivel visszafogottabb melegedést vártak a klimatológia és az előrejelző modellek. Ez azt jelenti, hogy 1,75 század Celsius fokkal haladta meg a klíma átlagot a január globális szinten. Ez ilyen meleg január még nem volt a Földön, mióta pontosan mér az emberiség egyébként, ez kb. 1850-es, 1860-as évek. És ugye most egy La Niña időszakot élünk a csendes óceánon, ennek mérsékelnie kellett volna a melegedésnek az ütemét, ennek ellenére intenzívebb volt, mint például a tavalyi évben bármely hónap. Tehát sajnos folytatódik tovább az intenzív felmelegedés. Ennek egyébként több oka lehet, ide sorolhatnám be azt, hogy túl vannak melegedve az óceánok, mi mindig látunk 2-4 fokos anomáliát az óceánok esetében, tehát ennyivel melegedtek az óceánok, mint az átlag. Azt, ami nagyon fontos, rendkívül magas a légkörnek a szén-dioxid, metán, dinitrogén szintje. Ezen kívül, mivel ugye egyre intenzívabb a felmelegedés, az óceánok egyre inkább párologtatnak, egyre több telítetlen és telített vízgőz van a légkörben, amely megint csak üvegházhatású gáz. Tehát gyakorlatilag már láthatjuk azt, amit kb. 10-12 évvel ezelőtt is már láttunk, hogy maga az éghajlati rendszerbeli változások egy fordulóponthoz értek, pedig egy átbukkanási ponthoz értek, az azt jelenti, hogy már nagyon nehezen tudsz mérséklődni, illetve maga a felmelegedés, és gyakorlatilag a természet nem is képes már visszafogni már gyakorlatilag a melegedésnek a ütemét.
Igen, a szakemberekettől a La Niña jelenségtől ugye várták a változást, viszont úgy néz ki, hogy ezek a remények így szerte foszlottak. Továbbra is érzékelhetők akár a jéghegyolvadások, a tengervízének hőmérsékletének emelkedése, minden sajnos rossz irányba halad?
Természetesen mind a trópusi tengereknél, mind a sarki tengeri vizeknél láthatjuk, hogy az átlagnál jobban melegebbek maguk az óceánok is. Aztán ami nagyon fontos, hogy a déli sarkvidékén az Antarktisz körbevevő nyugat-keleti irányú cirkumpoláris áramlat, ami egyébként egy nagyon hideg áramlat, tengeráramlat, az is most gyengébb, mint az elmúlt 30 évben bármikor. Minimumot ért el, gyakorlatilag a 2018-os hasonló minimumot szinten van most az északi sarkvidéknek a jege, és itt nem csak a kiterjedése, hanem maga a jég vastagság is, illetve az északi féltekének egyébként a hó vastagsága és a hó kiterjedése a műholdas felvételek alapján is kisebb, mint egyébként az elmúlt 30 éves átlag. Ezek is hozzájárulhattak a melegedéshez, de ez egyébként az elmúlt két és fél évben induló melegedési tendenciába tökéletesen beleillenek. Az egyetlen egy aggasztó, talán ami így aggasztó lehet az, hogy ezt a melegedési értelmet a legtöbb klímamodell még 5-6 évvel ezelőtt, egyébként a 2030-as, 2040-es évtizedektől várták. Tehát előrébb jött az, hogy megtörtént valószínűleg egyelőre még csak a másfél fokos hőmérséklet emelkedés is megtörtént már ugye tavaly. Ezt egyébként a modellek 2035 után várták először. Itt az a kérdés, hogy ez most tartós marad-e ez az intenzív melegedés, és hogyha legalább egyébként 15-20 éven keresztül minden évben másfél fok, vagy akár 2 fok fölött lesz az iparosodás előtti szinthez képest a hőmérséklet emelkedése, akkor az azt jelentheti, hogy amit a párizsi klímaegyezményben megfogalmaztak maguk a szakpolitikusok, az államok, az már közel biztosan nem tartható majd. Úgy egyébként, hogy a klímamodellek, amiket most így lettek frissítve a klímamodellek, ők most már azt mutatják egyébként, hogy nem az, hogy 2 fok alatt, hanem körülbelül 2,7-3,4 Celsius fok között lesz a hőmérséklet emelkedés, tehát a párizsi klímaegyezmény céljai nagy valószínűséggel nem fognak teljesülni. Ezért is nagyon fontos az, egyébként, amit már régóta mondom, mi is itt a klímapolitikai intézetnél is, vagy éppen Magyarország kormány is mondja, hogy az adaptációt kell egyébként most már egyre inkább felemelni, illetve előtérbe helyezni. Hogyha már változik is az éghajlat, ne vesztesen jöjjön ki belőle, hanem kevésbé vesztesen, illetve akár nyertesen is jöjjön belőle egy adott ország.
Igen, ahogy elmondta, ugye, hogy most januárban 1,75 Celsius fokkal haladta meg a hőmérséklet az iparosodás előtti szintet. Ez mekkora problémát jelent, milyen következményei lehetnek ennek, akár az élővilágra nézve?
Ez ekkora probléma, ugye minden félfokos hőmérséklet emelkedés körülbelül, ugye, tehát rengeteg, tehát most nem fogom kimondani a mennyiséget, de nagyon nagy mennyiségű plusz energiát jelent magának a légkörnek, az óceánnak, illetve a szárazföldeknek is, a fizika szabályai szerint ennek le kell vezetődnie, ezt mi úgy tapasztaljuk meg, hogy szélsőségessé válik az időjárás. Ez kihat magára a bioszférára, tehát a biológiai sokféleségre, kihat az óceánok élővilágára, a szárazföldek élővilágára, kihat a gazdaságra, mindenre kihat, ugyanis a maguk a szélsőségekhez sokkal nehezebben tudunk alkalmazkodni, főleg az élőlények, mint például egy normál, rövid ideig tartó változásokhoz. Tehát mert ugye az éghajlati változások, mindig hosszabb ideig, az évtizedekig tartanak. És ami nagyon fontos, hogy azt láthatjuk majd, hogy az óceánoknak a hőmérséklet emelkedése tovább folytatódik, a szárazföldek is, meg a légköré is. Ez a nagy szépen lassú változásra fog eredményezni magába a bioszférába, vagy éppen ott van a mezőgazdaság, új fajták fognak például minálunk is megjelenni, újak fognak majd kiszorulni a hőmérséklet emelkedése következtében, vagy éppen a csapadék mintázatok változásai miatt. De én mindig azt szoktam mondani, hogy ettől nem félni kell egyébként például a mezőgazdaságban is, hanem megfelelőképpen alkalmazkodni kell. És hogyha megfelelően tudunk alkalmazkodni, akkor nem lesz probléma. Az élővilágot pedig annyira nem kell félteni, mert az élővilágnak kb. 90-95%-át egy ilyen hőmérséklet emelkedés azért annyira negatívan nem érinti. Amire nagyon negatív hatással van, de azért kiemelek egy nagyon, egy olyan élőközösséget is, amire nagyon negatív hatással van, az pedig a korallzátonyok, ugyanis a tengerek, óceánok hőmérséklet emelkedésével ugye változik maga a pH-ja magának az óceánoknak, a tengereknek is, és a legkisebb pH változással is sajnos a korallok azok elpusztulnak, és ugye egy korallzátony elpusztul, egyébként most látunk a nagy korallzátony esetén Ausztráliában, hogy már kb. 60%-a kipusztult, az viszont teljesen kihatozott lévő bioszférára, és az pedig ugye egy idő után pedig majd például kihat majd a halászatra, kihat majd egyébként az ott lévő közösségekre is.
Most már azért tényleg azt mondhatjuk, hogy már egy jó ideje a globális felmelegedést lehet érezni a bőrünkön is. Meg lehet ezt a folyamatot valamilyen szinten állítani, vagy legalább lelassítani?
A nagyon fontos, lehet lassítani, és meg lehet állítani is, de csak hosszú távon. Most már értünk egy olyan szintre, hogy egy átbillenési pontot értünk el, azaz gyakorlatilag az ember elkezdte magát az üvegházhatású gázok kibocsátását az iparosodás idején, tehát az ipari forradalom idején, elkezdtünk beleszólni magába az éghajlati rendszernek a fizikájába. Azzal, hogy üvegházhatású gázokat juttattunk ki. Most már olyan magas a légkörnek az üvegházhatású gázaiért, hogy azok plusz energiát nyeltek el az óceánok, hogy maga a folyamat saját magát öngerjeszti. Ezt úgy hívjuk egyébként mi a tudományban, hogy pozitív visszacsatolási öngerjesztő folyamatok vannak, amelyeket az ember már rövid távon mérsékelni nem tud. Hosszú távon az azt jelenti, hogy nagyon hosszú évtizedek múlva lehet először az az esély arra, hogy egy kicsit mérséklődjön a melegedés, vagy akár stagnáljon is, annak pedig egyetlen egy feltétele van, hogy magát az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását csökkenteni kell. Ugye az Európai Unió Magyarország jelentősen csökkentette, például, hogyha megnézzük a 2013-2023 közötti Eurostat adatokat, akkor lehet látni, hogy Európa átlagosan 32%-kal, Magyarország is kb. 32%-kal csökkentette az üvegházhatású gáz kibocsátásait, sőt, hogyha viszonyítjuk 1990-ig, akkor azt is láthatjuk, hogy Magyarország 43-44%-kal csökkentette. De ami nagyon fontos, hogy miközben mi csökkentjük, mi az egyetlen egy közösség, itt Európa, aki csökkenti az üvegházhatású gáz kibocsátásait, Kína évről évre növeli, valamikor most fogja majd elérni egyébként a csúcsát az ígéretei szerint, tehát ő jelentősen növeli a kibocsátásokat, minden üvegházhatású gáz kibocsátást. Az Egyesült Államok néhány százalékkal csökkentette, és várhatóan egyébként a közeljövőben még akár egy kicsit növelni is fogja. Ott van India, Oroszország, ők is stagnálnak gyakorlatilag kibocsátásokat, de nagyon magas kibocsátók. Az összes többi feltörekvő ország, Afrika, Latin-Amerika, Közel-Kelet pedig növeli a kibocsátásait. A leginkább a legitő üvegházhatású gázok, itt az F-gázokra is gondolok, a metára is, a nitrogénoxidra is. Tehát lehet látni, hogy ez így rövid távon nem fog megváltozni, ezért nagyon fontos, hogy ha hosszú távon gondolkodunk, akkor a mitigációt tovább kell folytatni, tehát az üvegházhatású gázok kibocsátását, vagy annak az összeszedését, rövid távon pedig mindenféleképpen az adaptációt, az alkalmazkodás. Mert bármilyen furcsa, én sokszor elmondom, mert mi is nagyon sokszor elmondjuk, rövid távon csak is kizárólag azok az országok, csak is kizárólag azok a társadalmak fognak sikeresek lenni, akik minél hamarabb, minél gyorsabban alkalmazkodnak a változó éghajlat és környezeti körülményekhez. Enélkül nem fog menni. Tehát nem azt kell csak csinálni, hogy mitigációs politikát végzek, és nem gondolok a következő 2-3-4 évtizedre, hanem a következő 2-3-4 évtized az adaptáció, az azt követő évtizedeket pedig mindenféleképpen a mitigáció fogja majd segíteni.